És sikeres a kapcsolat?
Sikeres, felvettük a kapcsolatot Feledi Botond külpolitikai szakértővel. Szerbusz, jó reggelt!
Szia!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
De jó ez a spanyol téma, hát egy csomó minden van. Hát épp beszéltünk a Zolival, hogy 30 fok van decemberben, nekem kedvencem,
szárazság.
Mindenki az idegenlégió szóról, a francia idegenlégióra apostrofál, pedig a spanyoloknak is van idegenlégió, ami az észak-afrikai enklávékat védi, és nekem ott szolgált egy magyar származású ismerősöm, és ott azt mondja, hogy ostromállapotok vannak, a migráció miatt, mert szeretne mindenki
igen,
bejutni.
Sajnos az olaszokkal együtt, hogy elég ott vannak a frontvonalban, úgyhogy ez egy komoly probléma.
Úgyhogy viszonylag magas a munkanélküliség, és különösen a fiatalok körében, ugye ott voltak befulladt ingatlan projektek, emlékszünk az euróválságnál, azt találgatta a félvilág, hogy bedől a Spanyolország, szóval izgalmas szeglete ez Európának mindenképpen.
Hát sajnos azt kell mondjam, hogy ez is, de így van, tehát rengeteg dolog történik, és ugye ezzel, hogy Európának valóban a délnyugati csücskében húzódik meg Spanyolország, így azért elég sok mindennek kitett, amit mi itt Közép-Kelet-Európában nem vagy máshogy érzékelünk. Ráadásul volt egy kormány, hát egy szavazás, ugye kormányváltás annyiban, amennyiben nem pont ugyanaz a koalíció állt föl, úgyhogy ebből a szempontból is most egy belpolitikailag szintén izgalmas helyzet van. Egyébként, amit Észak-Afrikáról mondasz, hogy ott ugye kihelyezett karhatalomban, ugye a legelső migrációs válság az a Kanári-szigeteken volt, amikor hát ez már jóval több mint 10, lassan inkább 15 éve, amikor 30 ezer kenuval megjelentek egy pár hét alatt ott az afrikai menekültek, vagy menedékkeresők, és ugye akkor kezdődött el ez a marokkói kapcsolat, amiből már láttunk azóta mindenféle dokumentumfilmet, hogy a két enklávéba, ahol ugye spanyolok vannak még Észak-Afrikában, ott mekkora kerítéseket építenek, és működnek együtt a marokkói rendőrséggel, ugye különböző észak-afrikai államoknak adnak felszerelést, hogy ők tudják kontrollálni a migrációt, és ne a spanyol határokon kelljen. Hát ez aztán emberi jogilag meg mindig egy vitatott kérdés, hogy mi a szerencsés, vagy itt még az arányok. Úgyhogy ez egy klasszikus dilemma, ez megvan a spanyoloknál is. A másik oldalon most ugye az történt, hogy mindenki arra számított a őszi spanyol parlamenti választásokon, hogy jobb oldali előretörés lesz. Tehát, hogy jön a négypárti konzervatív mérsékelt kormány, adott esetben a Vox nevű szélsőséges párttal kiegészülve, ami mondjuk úgy, hogy az ő SP-jük, vagy az ő ASD-jük, ő Gert Wildersük, és ezek alkothatnak majd koalíciót. No, ez olyannyira nem sikerült, hogy maradt Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök, csak hogy azért ahhoz, hogy meglegyen a szavazat mennyiség a kormány többséghez, ehhez a katalán szeparatistákkal kellett kiegyeznie. Ugye emlékszünk még arra az epizódra, amikor Katalóniában népszavazást akartak rendezni a helyi vezetők arról, hogy függetlenedjen-e a tartomány, majd aztán az egyik vezetőjük néhányakkal brüsszelig kellett, hogy meneküljön, mert ugye a spanyol alkotmány ezt nem engedi. Tehát ebből óriási vita volt, megjegyzem, persze volt egy kis orosz dezinformációs tevékenység is közben. Úgyhogy ezekkel...
De ez még folyamatosan napirenden van, ez a katalán szeparatizmus, ugye? Mármint az erre irányuló törekvések.
Hát a Puigdemont a szökésben van, ugye? Tehát mert elvesztettük szem elől, mert mondták, hogy nagyon nagy gondok lesznek vele, de aztán meglógott onnan, ugye?
Szóval úgy tűnik, hogy itt azért ugye a személyes ambíciók összeérnek helyenként azzal, hogy találnak hozzá politikai ürügyet. Ebben van, aki őszintén hisz, van, aki meg nem biztos, de az viszont egészen látványos, hogy most ugye nem egy szeparatista katalán kispártot lettek be, hanem többet is, akik között egyébként van radikális, vagy hát határozott jobboldali párt is. Tehát azt képzeljük el, hogy amikor a progresszív szocialista koalícióban a szeparatista jobboldali katalánokat
megkérdezni,
akik csak az amnestia miatt, azért, hogy amnestiát kapjanak, nem is csak a vezetők, hanem akár alsóbb szinteken is mondjuk olyanok, akik tömegtüntetéssel akadályozták a közlekedés vagy bármi egyebet. Tehát, hogy ezeket a szinteket is amnestiában részesítették, amit egyébként ugye látjuk, hogy nem csak Magyarországon téma, Spanyolországban most éppen baloldali többségben a legfelsőbb bíróság, tehát az amnestia törvény náluk át tudott csúszni, annak ellenére, hogy ugye óriási tüntetéseket szerveztek. Na most itt ugye két gond van. Az egyik az az, hogyha Pedro Sánchez enged ennek az amnestia törekvésnek, megadja mindenkinek, onnantól kezdve ezeknek az atalán pártoknak nincs érdeke bent maradni a koalícióban, mert megkapták, amit akartak. Ha viszont nem adja nekik oda, akkor viszont előbb-utóbb azért fogják a koalíciót összetörni, mert hogy miért nem kapták meg az amnestiát. Tehát ez egy elképesztően nehéz vonal, ráadásul ugye politikai értelemben messze nincsenek egy platformon. Úgyhogy ezt az elképesztő tojáshéjtáncot fogja lejteni Pedro Sánchez a következő hetekben, hónapokban. A gyanú az, hogy egyébként nem kizárt, hogy elmegy majd egy európai állásba, hogyha a választások után úgy alakul. Viszont pont emiatt, a spanyol eset miatt is azt látjuk, hogy nagyon erősen szerveződik a néppárt, ugye 98%-ban néppárti szavazók ellenzik ezt az intézkedést, és innentől kezdve jobboldali eltolódás lesz Spanyolország miatt is az Európai Parlamentben. Tehát ez az egyik ilyen kis történet, amit lehet látni. A másik kedvenc esetem az volt most az elmúlt hónapban, novemberben, hogy amerikaiakat gyanúsítottak meg kémkedéssel, egész pontosan azzal, hogy spanyol tisztviselőket pénzzel vettek rá arra, hogy különböző államtitkokat kiadjanak az Egyesült Államoknak. Hát ez nagyon futott ez a történet, mondanom se kell, tehát itt a spanyol baloldalt azt azért úgy képzeljük el, hogy most a Sánchez kijelentései miatt, ugye a pro-palesztin vagy Izrael kritikus kijelentései miatt visszahívták az izraeli nagykövetet Madridból. Tehát itt azért az amerikai ellenességhez se kell nagyon mélyre nyúlni. Úgyhogy egy komoly sajtó ügy kerekedett ebből, hogy akkor hogyan is volt ez, hogy az amerikaiak itt hogyan épülnek be a spanyol közigazgatásba, és ennek mi lehet a következménye, illetve hát most akkor ki kell utasítani amerikai nagykövetségi dolgozókat.
Ez is igen, de hát ők szövetségesek itt, hiszen Spanyolország is NATO tag, nem?
Na jó, de hát hányszor volt már Merkel telefonjától kezdve a dánok titkosszolgálatának felhasználásán keresztül, hogy messzebbre ne menjünk. Hát a legjobb barátok is szeretik egymásnak a telefonját meghallgatni, úgy látszik ez a NATO-ra különösen igaz. Érdekes belpolitikai vita, de egyébként annyira meg nem lesz fölkapva, hogy ebből mondjuk politikailag narratíva gyártás induljon el. Tehát ez szerintem külön izgalmas, hogy vajon miért és hogyan alakul.
Oké. A spanyol mindennapokra mennyire nyomja rá a bélyegét az, hogy nem nagyon van vízük, vagy egyre kevesebb a víz arra felé, egyre nagyobb a hőmet. Tehát, hogy a klímaváltozás, abszolút. Ha Európában valahol, akkor Spanyolországban abszolút tetten érhető.
Brutális, a politikát befolyásolja, ugye a Vox szélsőséges párt azokban a vidéki körzetekben megy nagyot, ahol nem tudják kezelni a szárazságot, ugye az, hogy mocsarak kifáradnak, az egy dolog. De most konkrétan Barcelona kapcsán tartunk ott, és most tehát december van, tartunk ott, hogy 18%-on vannak a második legnagyobb spanyol város 6 millió ember víztározói, és olyan szintű, ugye most már az elő-emergency, tehát az elővészhelyzeti állapotot hirdettek, mert hogy annyira nincs víz, tehát korlátozott most már a fogyasztás, egyébként azért ezt mondjuk az átlag felhasználó nem érti, de az ipar mindenképpen. És hát azt képzeljük el, hogy ez az a város, ahol Európa legnagyobb sótlanító ivóvízgyártó kapacitása van. És ezzel együtt tart itt Barcelona, ráadásul most az a terv van már újra leporolva, már 2008-ban egyszer megvalósult, hogy effektíve tankerhajókkal kell ivóvizet hozni a városba. És ez télen. De azt hangsúlyoznám, hogy a szárazságot összekötjük a nyárral, de ez azért nem így van. Tehát ha nem esik az eső, nem esik az eső, és itt se esett az eső meglehetősen régóta. Márpedig ha nem esik, akkor ezek a tározók nem telnek, és innentől kezdve simán Spanyolország második legnagyobb városával vízracionalizáció felé haladunk abszolút erőltetett lépésekkel. Tehát egészen döbbenetes, hogy a hétköznapi életet, a mezőgazdaságot, ezen keresztül a vidéki politikát, politikai pártokat és a madridi parlament összetételét a klímaváltozás egy az egyben befolyásolja.
Egyébként ők mennyire aktívak a külpolitikát illetően, mert nem a spanyolok viszik a zászlót Európában, ugye ez a német-francia tengely általában, holott azért a méretükből, meg a gazdasági szerepükből, meg a lélekszámukból adódóan akár lehetnének duóból triász is. Nem tudom, hogy ennek mi az oka, hogy nem nagyon hal. Hát náluk még talán a lengyelek is aktívabbak.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és tök szívesen beszélgetünk erről 30 percet veletek, hogy a földrajzi tudat. Tehát múlt héten pont egy Sevilla egyetemnek tartottam előadást, és akkor az ember, hogy átgondolja, hogy a Pireneusok, ami egy több ezer méter magas hegység, az egyetlen szárazföldi határ. Tehát lényegében nincsen olyan szomszédjuk, amit mi Magyarországon szomszédnak hívunk. És azért ez már minimum egy félsziget mentalitás. Tehát ez egy egészen másik történet, mint a nyitottlenségokkal rendelkező francia-német kapcsolat, akik ugye a történelem során jó párszor lerohanják egymást. Tehát egyrészt van itt egy egész más geopolitikai szintű attitűd, egyébként pedig a maguk módján azért a maguk súlycsoportjában, ahonnan érkeznek, abszolút igyekeznek befolyásolni. Most láttuk le a spanyol elnökséget az Európai Unióban, és egy nagyon sikeres grenadai csúcson elindult az a gondolkozás, hogy a belső intézményrendszert hogyan kell az uniónak megreformálni, ahhoz, hogy majd bárkivel is bővülni tudjon ukránoktól Boszniáig. Tehát ezt a spanyolok kezdték el egyébként szerintem ügyesen. Most egy nagyon erős jelöltjük van, Calviño, aki egyébként Nadia Calviño, aki a gazdasági miniszter most már ebben a Sánchez kormányban is, ő az Európai Investment Bank, tehát a beruházási banknak lehetne az elnöke, hogyha ez átmegy itt a belgák segítségével. Úgyhogy tehát vannak ilyen pozícióik, és ne felejtsük el, hogy Barroso ugye portugálként pedig két ciklust vitt az Európai Bizottság élén, tehát ezek az országok is a maguk módján azért elhelyezik a diplomáciájukban azokat az embereket, akiket kell, egyrészt, másrészt meg nem feltétlenül csak Európa felé néznek. Tehát ez a spanyolokra, Latin-Amerikával különösen igaz.
Hát végre valaki Európában, aki nem befelé néz, nem, hanem egy kicsit nyit a világba. Úgyis ez szokta érni kritikaként az Európai Uniót, hogy hát nem védi a saját érdekeit nyersanyag tekintetében, meg kereskedelmi kapcsolatok tekintetében, stb.
Így van, tehát hogy ez így lenne szükséges, így lenne normális. Észak-Afrika nyilván közvetlen érdek, gazdasági és biztonsági, és a Latin-Amerika pedig nyersanyagban lenne ugyanilyen, és a portugáloknak Brazíliával ez egy gyönyörű kapcsolatrendszer lehet, vagy lesz, vagy bízunk benne, hogy alakul. Úgyhogy ilyen szempontból azért ez működik, nyilván az Egyesült Államok egyébként tényleg erősen itt van, hiszen stratégiai pont. Talán még annyit mondanék itt a végén, hogy ugye végignéztem a tárcákat, hogy milyen tárcák vannak az új kormányban, és hát a klasszikus belügykülügy honvédelmen túl, ugye például van olyan, hogy oktatás és sport, önálló tárca, van olyan önálló tárca, hogy housing, tehát az, hogy a lakosság hol lakik, kérdéseket megoldják, van olyan, hogy digitális transformáció önálló minisztériummal, tudomány és egyetemek önálló minisztériummal, csak egy külön közlekedési minisztérium, és van egy nagyon érdekes, egy, hogy is mondjuk ezt, teritoriális, tehát a különböző kisebb alegységek és a demokratikus memória minisztériuma.
Oh, azonnal ilyet, nekünk is, demokratikus memória minisztérium.
Hát nálunk ez egy kis minisztérium lenne. Igen,
azt hiszem.
Ezzel nem kéne sokat szöszölni, nem kell államtitkár. Akkor csak van egy olyan, hogy migráció is. Társadalom biztosítás, de abból akkor három is, igen. Esélyegyenlőségi minisztérium, munkaügyi minisztérium külön, társadalmi jogok és fogyasztói jogok minisztériuma, gyermek és ifjúság minisztérium. Tehát azért ez mindig szintén izgalmas, ha egy országot végignézünk, hogy miből csinál minisztériumot, és ez tulajdonképpen még sajnos a mai napig fontos ez a siló gondolkodásban, hogy ki milyen silót talál ki. És azt látom, hogy az egyre minél adaptívabb egy ország, annál inkább meglátszanak ezek a most már horizontális tárcák, amikor összekapcsolnak. Egyébként tényleg összefüggő területeket, de még hagyományosan nem egymás mellett szoktak megjelenni.
Okay.
Igen, abszolút.
Na, köszönjük hát nagyon szép pillanatfelvétel volt az Ibér-félsziget egy legnagyobb részéről. Köszönjük szépen az ismereteket, és ha nem beszélgetnénk, akkor természetesen kellemes karácsony ünnepeket kívánunk.
Így
és
van,
boldog
karácsony, boldog új évet.
Nektek is hallgatóknak is, minden jót, sziasztok!
Szia! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel folytattuk a Spanyolországról szóló beszélgetést.